A jövőnkről időben. Felelős fiatalok műsora a fenntarthatóságról.
Érdekel a fenntarthatóság. Jó lenne tisztában lenni mindazzal, ami körülöttünk zajlik. De is hallottál már a klímaszorongásról? Akár fiatal vagy, akár régebb óta fiatal, mindenkinek felelőssége van abban, hogy sürgősen változtassunk globális szinten azon, ami az elmúlt évtizedekben nagyon rossz irányba fordult. Számos program, kezdeményezés, kihívás, beszélgetés, videó van már ezekről, hála Istennek, de talán még mindig nem elég. Talán még mindig nem jutott el mindenkihez, vagy nem ösztönzött eléggé cselekvésre. A Lábnyomaink podcast legújabb részében Krakó Ákossal beszélgettem, aki a Kékbolygó Alapítvány kommunikációs vezetője. A beszélgetés egyik fő apropója volt, hogy szeptembertől immár az intézményes keretek között a Zöld Föld nevelési oktatási program részeként is lesz lehetőség az iskolában tanulni a fenntarthatóságról, a környezetvédelemről, a körülöttünk lévő világról egy kicsit más formában, 9. és 10. osztályban. Hallgassatok bele a beszélgetésbe, utána pedig tartsatok velünk, mert még a fenntarthatósági témahétről és egyéb izgalmas kezdeményezésekről is fogok mesélni.
Egyébként, hogyha már ezen a fórumon beszélgetünk, talán a minket hallgatók ezt jobban meg tudják érteni. Bármilyen tetszőleges témában is tart előadást, vagy egy ehhez hasonló beszélgetést valaki, a legnagyobb hibát mégiscsak akkor követi el, hogyha beszédét Ádámtól és Évától kezdi. Most nekem van egy rossz hírem, én minimum 3 nappal messzebbről indítanám ezt a beszélgetést, mert hogyha egyébként elővesszük az Ószövetséget, és Mózes könyvét elkezdjük olvasni. Ott Ádám és Éva előtt, vagy az ember teremtése előtt 3 nappal ugye azt olvashatjuk, hogy gyűjjenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, és teljék meg a száraz. Aztán utána a 4. napon a vizek állatai és az ég madarai következtek, az 5. napon a szárazföld állatai, majd a 6. napon jött az ember, és most ezt itt ki is kerestem, hogy szó szerint tudjam idézni, teremtsünk embert a mi ábrázatunkra és a mi hasonosságunkra, és uralkodjék az tengerek halain, az égen repdeső madarakon, az barmokon és a föld csúszó, mászó minden állatán. Én hiszem azt, hogy a fenntarthatóság legelső írásba foglalt meghatározása ez volt. Viszont Mózes könyvében minden csak lett. Viszont nincs arra utalás, hogy mi van, hogyha nincs. És szerintem ez egy nagyon nagy kérdés, és hogyha úgy tetszik, akkor ez alapján lehet egyébként a fenntarthatóságot is definiálni. Persze erre megvan egy tudományos diskurzus, hogy mi is pontosan a fenntarthatóság, de mégiscsak közérthetően úgy tudjuk elmondani, hogy a fenntarthatóság során törekedni kell mindvégig azokra a dolgokra, hogy ne kelljen azt a kérdést feltenni magunknak, hogy mi van, hogyha nincs.
Ez ugye azért is nagyon izgalmas, mert hogy sokan pont ezért kritizálják egyébként a fenntarthatóság fogalmát, mert hogy a legnagyobb probléma az, hogy ezt az állapotot nem kellene fenntartani, bár persze, ha ezt a fenntarthatóságot ahhoz nézzük, hogy mi volt régen, akkor ahhoz képest ez releváns, de alapvetően nagyon sokféle fogalom kering már, és ilyen többek között az énvédelem, a teremtésvédelem. Ugye a teremtésvédelem, ha már behoztad Mózes könyvét, azért is egy tágabb fogalom, mert nem csak a környezetről, meg a bolygóról gondolkodik, hanem mindarról, ami benne van, így többek között az ember is. Úgyhogy ezért ez egy nagyon-nagyon összetett téma, és nehéz megtalálni szerintem a megfelelő fogalmat, ami úgy mindent lefed.
Nagyon fontos, amit mondtál, és főleg megint csak azt tudom mondani, hogyha egy ilyen fórumon beszélgetünk, szerintem megkerülhetetlen, hogy bár a természettudományok azért valljuk be, hogy se kiköpni, se elnyelni nem tudják az erkölcs fogalmát, de szerintem mégiscsak tény, hogy a globális problémák jelentős része az mégiscsak erkölcsi jellegű. Még egy gondolat erejéig, csak hadd térjek vissza a Bibliához. Az egyik legismertebb bibliai példabeszéd a tékozló fiú története. Ebben ugye 2 fiú közül a fiatalabbi kikéri az apjától az örökség ráső részét, mint aztán rövid idő alatt elpazarol. Később belátja, hogy rosszul cselekedett, és a hibáját önmagának is belátva, majd a családjának is megvallja. Minden bizonnyal életre szóló leckét kapott ezzel, és tanulván a történetből később már gondosan bánik a saját családja vagyonával. A történet 2 évezrede körülbelül két évezrede szolgáltat példát a keresztény kultúrkörben élőknek arra, hogy a pazarlás, az önzés felelőtlensége, ennek az eredménye az gyakorlatilag egy kiszolgáltatottságot, egy nélkülözést, vagy adott esetben akár egy katasztrófát tud eredményezni, vagy sőt, egészen biztosan oda vezet. Tehát a jelenlegi felelőtlen élet valószínűleg a nem megfelelő erkölcsiségből fakadó jelenlegi életvitel, az hosszú távon igenis a katasztrófához vezethet, bár egyébként vannak olyan kutatók, akik azt mondják csak, hogy a te gondolatodra visszatérjek, és ezzel gyorsan be is fejezzem itt a teológiai filozofálgatást. Vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy bárcsak fent tudnánk tartani a jelenlegi állapotot, de a számok, a tudományos kutatások, azok azt mondják, hogy inkább a vesztünkbe rohanunk, mint hogy a jelenlegi helyzetet tudnánk konzerválni, ami természetesen most se jó.
És akkor itt jön egy nagyon fontos szempont, vagy legalábbis én azt tudom mondani hívőként, hogy amikor nem csak abban hiszünk, hogy mi tehetünk bármit, hanem azért mégiscsak van valaki, aki, mint Mózes könyvében is látjuk, megteremtette ezt a világot, akkor lehet, hogy közben is tud avatkozni majd, hogyha éppen arra van szükség, de az is lehet, hogy éppen ez az isteni terve, hogy ez most így alakuljon. Szóval én azt gondolom, hogy ez tud megnyugtató lenni, hogy bár meg kell tennünk mindent, de mégsem mi teremtettük a világot, és nem a mi kezünkben van a világ vége sem.
Ez kétségtelenül így van, de vajon az Isten előtt kedvese az, hogy amit ő tökéletesre teremtett, azt mi tönkretesszük? Szerintem nem.
Biztos nem. Persze, ez nem kérdés. Én úgy láttam, hogy még nem volt ennek hatalmas hírverése, és teljesen véletlenül nagyjából egy hónappal ezelőtt a YouTube-on egy videóra akadtam, amiben a fenntarthatósági könyvetekről láttam egy promóanyagot. A 9. és 10. évfolyam számára egy fenntarthatósági nevelési oktatási programot dolgoztatok ki Zöld Föld néven, amelynek része kerettanterv, tankönyv, munkafüzet, e-learning támogatóanyag, tanári módszertani kézikönyv, 30 órás tanár továbbképzési anyag. Mondtad is, hogy erre alapvetően büszke vagy, vagy ez ott van az ökotettek között. Hogy alakult ez, hogy lesz egy ilyen tantárgy, lehet egyáltalán egy ilyen tantárgy, hogy ehhez mindazt, amit az előbb felsoroltam, megvalósítottatok? Én azt gondolom, hogy erre már nagyon régóta szükség volt, hogy az oktatásban legyen egy ilyen irány. Mégis miért pont most, hogy, és bármi, amit erről folyamatról lehet tudni?
Ahogy mondtam, az alapítvány vagy próbál kreatívan kitalálni saját projekteket, vagy ígéretes és jó, már korábban bizonyított projektek mellé beállunk. Így történt ez 3 évvel ezelőtt is, amikor a fenntarthatósági témahét című rendezvénynek a először támogatói, azóta lehetőségeinknek köszönhetően főtámogatói lettünk, és bár a szervező munka nagy részét egy másik cég bonyolítja, vagy egy másik cég látja el, de ahogy minél mélyebbre kerültünk itt a szervezési munkába, így a mi meglátásaink, illetve a mi programjaink is bekerülhettek a tavaly előtti fenntarthatósági témahétnek a programjába, és így van ez idén is, bár a pandémia, mint az életben oly sok mindent, ezt is rángatja jobbra vagy balra fel és le, de fenntarthatósági témahét lesz. Erről annyit kell tudni, hogy évente 2000 intézmény is, és most már egyébként nem csak magyar, hanem kárpát-medencei, tehát a határon túli magyar iskolák is a program részeseivé válhatnak. Címkézve egy hetet kitüntetett figyelemmel szeretnénk a fenntarthatósággal foglalkozni az oktatási intézményekben. Ez azt jelenti, hogy óravázlatokat kapnak a pedagógusok, videókat készítünk, versenyeket hirdetünk, tehát tartalommal töltjük meg azt az egy a fenntarthatóságra szánt hetet. És innentől kezdve viszont nem kell szerintem túl nagy képzelőerő ahhoz, vagy nem kellett túl nagy, hogy az év 52 hetéből azaz egy az elég fájdalmasan kevés. És mivel ezek a hetek azt igazolták és azt bizonyították, hogy a fiatalok azok igenis fogékonyak erre és akarnak ezzel foglalkozni, ezért megfogalmazódott bennünk, és itt Királyi Többesben mondhatom a témahét korábbi szervezőit, illetve az alapítvány jelenlegi vezetőit, hogy ezt az iskolai oktatásnak valahogy valamilyen formában részesévé kellene tenni. Onnantól kezdve, hogy ez hivatalos kereteket ölt, természetesen ez kétélű fegyver, mert a diákok, amit valamiféle ilyen kötelezőként öntenek rájuk, ahhoz mindig másképpen viszonyulnak, mint hogyha ez 21. századi élvezhető módon kerül számukra prezentálásra. Magyarországon az, hogy valaki tankönyvet készítsen, illetve a közoktatásban tantárgyként megjelenhessen valami, annak nyilván van egy bürokratikus keretrendszere, hogy ezt hogyan fogadhatják el, vagy hogyan lehet ezt engedélyeztetni. Gondoltunk egy bátrat, és azt mondtuk, hogy már pedig legyen fenntarthatósági tantárgy, és mi időt és túlzással pénzt és energiát nem spórolva emellé állunk, és ezt mindenféleképpen végig fogjuk vinni. És egy év alatt valóban, ahogy te mondtad, első körben, és ez fontos, hogy első körben, középiskola 9-10. Osztályosai számára elkészült ez a tantárgy. Már dolgozunk a 11 és 12. évfolyamon, mert hogy egyébként már közép-hosszú távú tervünk az, hogy a téma iránt elkötelezett és fogékony diákok adott esetben akár érettségi tárgyként is választhassák a fenntarthatóságot. Ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy ne essünk abba a hibába, hogy egy tankönyvízű, zölddel szedve a szabályok, pirossal a definíciók és tételek legyenek és dolgozat belőle. Nem szerettünk volna ebbe a hibába esni, mert a témát megszerettetni akarjuk a diákokkal és nem megutáltatni. Ezért egy olyan csapatot kértünk fel erre, akik korábban már bizonyítottak. A pénzügyi tudatosság az szintén egy nagyon-nagyon fontos dolog a ma fiataljai számára, és a pénzügyi tudatosság az már egy működő tantárgy. Most akik a pénzügyi tudatosságot tantárgyi keretek közé öntötték, és a középiskolások számára ezt elérhetővé tették, ők ismerik a tantárgyfejlesztésnek a szakmai kritériumait és rendszerét, természetesen egyébként természettudósokat bevonva, kiváló illusztrátorokat bevonva, a fiatalokat, fiatalként ismerő szakembereket alkalmazva, megalkottuk, vagy megalkottattuk, vagy közösen megcsináltuk ezt a tankönyvet, és valóban szeptembertől a középiskolák 9-10. Osztályosai számára, ez fontos, szabadon felhasználható órakeret terhére, reméljük senki számára nem lesz ez teher, a fenntarthatóságot immáron középiskolába is tanítani fogják. Én azt gondolom, és akkor itt most visszakanyarodva a legeslegelső kérdésedre, ez egy olyan tett, és ez egy olyan fontos lépés, amit még azoknak a környezetvédelmi szervezeteknek is meg kell süvegelni, akik egyébként a napi munkájukban előnyben részesítik a fához láncolást, vagy a radikálisabb eszközöket, ami még egyszer mondom fontos, látványos, de én azt gondolom, hogy ezt az érdemet most már senki nem vitathatja el tőlünk, hogy az a tény, hogy középiskolások tantárgyi szinten foglalkozhatnak a fenntarthatósággal, az igenis ebben a kérdésben egy mérföldkő.
Számos kérdés felmerül itt a tantárgy kapcsán, például pedagógusként most így belegondolok abba, hogy nagyjából itt április környékén már elkezdik az igazgatók a következő évnek a tanrendjét összetenni, milyen órák lesznek, hogy lesznek. Mit tudtok ezekről, kapcsolatban álltok-e iskolákkal, hogy valóban be tudják-e építeni, hány iskola fogja tudni elindítani, és nyilván ehhez szervesen kapcsolódik az is, hogy ki tudják majd ezt oktatni, hiszen a honlapotokon ott van az is, hogy majd lesz egy tanár továbbképzési lehetőség, de alapvetően ez is majd szeptembertől, vagy a következő fél évben valamikor össze fog indulni. Tehát ezt el fogja tudni kezdeni mondjuk egy biológia, kémia szakos, valamilyen természettudomány szakos tanár tanítani, és ez a továbbképzés leginkább azoknak van, akik egyébként valahonnan nagyon távolról próbálják ezt megközelíteni, hogy hogyan képzeljük el ezt az egész folyamatot. Mit láttok abból, hogy ez hogy fog tudni megvalósulni?
Nagyon jól képzelted el, mert hogy mi is így képzeltük el. Szeptembertől tervezzük a tárgynak az oktatását, és pedagógusként tökéletesen mondtad, hogy áprilisban tervezik a következő pedagógiai tanévet az intézményvezetők, illetve a tanári kar, és mi úgy tudjuk, hogy ezzel a tankönyvvel, illetve ezzel a tárggyal ezek az intézményvezetők már számolnak. Mi névre szólóan az ország összes középiskolájának a vezetőjét megszólítottuk, nem csak az állami fenntartású középiskolákra gondolok, hanem a szakképző intézményekre, az egyházi és az alapítványi iskolákra is. Minden igazgató ennek a könyvnek a bemutatóját egy videóban, egy PDF-ben, illetve egy szöveges leírásban megkapta, és a pedagógusok pedig, ha minden igaz, és többen visszaigazolták, saját Kréta felületükön is ilyen felugró üzenetben önmagában erről a projektről értesülhettek. Én azért bízom egyébként ennek a kezdeményezésnek a sikerében, mert a fenntarthatósági témahét ahová tényleg több mint 2000 iskola jelentkezik évente, mégiscsak azt mutatja, hogy a téma iránti fogékonyság vagy elköteleződés megvan. És a 2000-ben benne vannak az általános iskolák is. Abban biztos vagyok, hogy szeptembertől nem ezrével fogják a magyar középiskolákban tanítani a fenntarthatósági tantárgyat a Zöldföld című könyvből, de abban hiszek, hogy azok az iskolák, ahol vagy a tanári kar, vagy a diákok érdeklődési köre ennek alapjául szolgál, ott biztos, hogy ezt meg fogják gondolni, és én azt gondolom, hogy a könyv az exkluzív kialakításával, fiatalos nyelvezetével, jó illusztrációival, jó témaválasztásával az egészen biztosan fel fogja kelteni a pedagógusok érdeklődését, tehát én bízom abban, annak ellenére, hogy ismerem, vagy körülbelül tudom a jelenlegi diákok leterheltségét, de mégiscsak van az a x százalékos szabadon felhasználható óra keret, amiről az intézményvezetők, illetve a pedagógus kollégáik dönthetnek, hogy ez a tantárgy azok helyére be tud kerülni, és hogy a diákoknak ez nem teher vagy nyűg lesz, hanem valóban hasznos, és ha úgy tetszik, hétköznapi ismereteket kapnak. Arra a kérdésedre, hogy ki fogja ezt tanítani, természetesen az oktatási segédanyag is azért készült el, hogy hogyan is kell ezt oktatni, viszont arra nagyon vigyáztunk, és az a könyv szerkesztése és írása közben egy fontos kritérium volt, hogy az egyéb természettudományos tárgyakkal, sőt néhány társadalomtudományi tárgyal együtt is, vagy bölcsész tárgyal, vagy humán tárgyal párhuzamba is, mindig van a könyvben utalás a biológiai, a földrajzi, a fizikai, a kémiai, vagy adott esetben a történelmi ismeretekre. Tehát szerettünk volna egy olyan könyvet csinálni, ami már a megírásakor is belesimul, legalábbis a jelenlegi oktatási struktúrába, és olyan ismeretekre alapoz, amit jó eséllyel már korábban az általános iskolás éveik alatt megkaptak a diákok.
Ezt ha jól értem, akkor tulajdonképpen akár osztályfőnökök is használhatják, kiragadva egy-egy szeletet, tehát nem feltétlenül csak abban a formában, hogy egy teljes tanév alatt heti egy órában használják, hanem pont emiatt a komplexitása miatt bevihetnek akár egy-egy órára egy-egy kiragadott témát is?
Én azt gondolom, hogy minden további nélkül. A pedagógusokat mindenféleképpen, kis túlzással már a 15-16 éveseket is majdnem felnőttként kell kezelni, és abban bízunk, hogy ők is beismerik, belátják, hogy ez egy olyan hiánypótló, és egy annyira 21. századi kihívásokra reflektáló tantárgy, ami valóban hozzátesz a fiatalok épüléséhez, mind szellemi, mind lelki épüléséhez, hogy erre szükség van, és ezt nem bagatelizálni fogják, hanem prioritásként fogják kezelni.
Milyen külföldi példák vannak erre? Van mondjuk olyan ország, akinek a gyakorlatát valamennyire beemeltétek, vagy megfigyeltétek azt, hogy valahol már ez igazán jól tud működni?
Ennek van hagyománya külföldön. Nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy elsősorban Nyugat-Európában, vagy egyébként a skandináv államokban, ahol máshogy viszonyulnak az oktatási tematikákhoz. Ugyanakkor ez bár egy egyetemes tudás, de én azt gondolom, hogy a fenntarthatósághoz nem lehet úgy viszonyulni, hogy a lokális dolgokat ne lássuk ebben a kérdésben. Van a mondás, hogy gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan, már csak természetföldrajzilag, ami csodálatos Kárpát-medencénk, az egy olyan ökoszisztémát tett körénk, vagy élhetünk benne, hogy mi nem tudjuk lekopírozni egyébként finn, vagy svéd, vagy norvég iskoláknak az oktatási tematikáját. Ez nem is volt cél. Nekünk az volt a célunk, hogy 21. századi tudás, és elnézést, hogy magamat ismétlem, fiatalok számára értelmezhető tudást adjunk. Ugye az ENSZ-nek van 17 fenntarthatósági alapcélja. Ez nem mind a természettudatossághoz kapcsolódik. Nyilván ennél a könyvnél teszem azt a béke, igazság és erős intézmények fenntarthatósági céljával nem feladata a tárgynak foglalkozni, ez legyen más feladata. Viszont ebből a 17-ből kivettük azokat a környezettudatos topikokat, amit mindenféleképpen fel kell dolgozni a könyvnek, de azt gondolom, hogy például a megfizethető és tiszta energia című fejezet, hát finoman szólva sem piszkálná fel annyira a fiataloknak a figyelmét. Ezért a könyv fejezeteit is próbáltuk tényleg 14-15-16 éves fiatalokhoz igazítani, csak egy párat mondok a teljesség igénye nélkül. Jól nézünk ki. Ha jól nézünk ki, az konkrétan a divattal foglalkozik. Szinte közhely, de a textilipar mégiscsak az egyik legnagyobb környezetszennyező iparág. Elképesztő mennyiségű vizet használnak fel ahhoz, hogy én egy farmert fel tudjak venni. Legyen ez az ökobújnom, hogy egyébként több farmert is hord az ember. Erről nehezen tudok lemondani, szeretem a farmereket.
És akkor még a méltányos kereskedelem nem is került szóba, mondjuk ennél, tehát nem csak a víz, hanem számos más olyan része is van a divatnak, ami agályos.
Így van. De a fiatalokat egészen biztosan a divat érdekli. Hogyha megdöbbentő adatokkal szembesítjük őket, adott esetben pedig azon el is gondolkodnak. Tehát jól nézzünk ki, az kifejezetten az öltözködéshez.
Ha jól láttam, akkor az idei fenntarthatósági hétnek ez is a témája.
Pont ez a témája, és egyébként az idei fenntarthatósági témahéten, ahogy korábban a köztársasági elnök mindig tart egy rendhagyó tanórát, azzal nyitjuk meg gyakorlatilag a fenntarthatósági témahetet. Ez most a jelenlegi állás szerint online fog megtörténni, és az elnök úr már ebből a tankönyvből éppen itt a divathoz kapcsolódó fejezetet vagy tankönyvi részt fogja egy amúgy érdekes előadásában feldolgozni. De van Hová mész című fejezet, ami értelemszerűen egyébként közlekedési, és a közlekedés a fenntartható közlekedéshez kapcsolódó ismeretekre tanítja meg a fiatalokat, vagy van a bomba formában, ami kifejezetten életviteli és életvezetési tanácsokat is ad, mondhatnám így, de természetesen egyébként táplálkozáshoz kapcsolódó fenntarthatósági kérdéseit járja körbe. Tényleg nem győzem hangsúlyozni, én azt gondolom, hogy mind kiállásában, mind illusztrációjában, mind témaválasztásában kifejezetten izgalmas könyvet sikerült összehoznunk.
A Kékbolygó Alapítvány honlapján pedig az első fejezetét meg is lehet tekinteni a tankönyvnek, illetve a munkafüzetnek. Tényleg nagyon színes, szagos, rengeteg minden van benne, ami elképesztő. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a többi fejezet is ilyen. A szerkesztési folyamatba, illetve egyáltalán itt az egésznek az ellenőrzésébe bevontatok fiatalokat esetleg, 15-16 éveseket, akik valóban meg tudják mondani, hogy igen, ez menő, vagy ezek a kifejezések, ezek okésak, vagy hát azért ez eléggé öregesre sikeredett.
Nem, kifejezetten fiatalosra sikeredett, és megnyugtathatok mindenkit, hogy szerintem az említett 15 meg 16 évesek a nyelvezeten se lesznek kiakadva, bár tudva az, hogy milyen lendülettel és gyorsasággal változik az ő beszélt nyelvük, lehet, hogy szeptemberre, mire ezt a kezükbe veszik, már lesznek benne avit kifejezések. Ha ez így van, akkor elnézés mindenkitől. Én azt gondolom, hogy mind a tantárgyfejlesztés, mind a tankönyvszerzés és ennek a bürokratikus rendszerbe illesztés, az mégiscsak egy szakma. Ez általában az alapítvány működési elve is, hogy vannak olyan dolgok, amihez mi nem értünk, akkor meg kell keresni a piacon elérhető legjobbakat, vagy akik árérték arányban a legjobban dolgoznak. Ennél a projektünknél is ezt tettük. Természetesen rendszeres egyeztetéseink voltak, de nem kívántuk megmondani, hogy milyen illusztrációk, vagy milyen rajzok, vagy milyen képi világ társuljanak könyvhöz. Ezt profikra bíztuk, akik más tantárgyaknál már bizonyítottak. Ők részben kiváló művészek, kiváló pedagógusok, ez nagyon fontos, és olyan szakemberek, akik tudnak jó tárgyat csinálni. És igen, válaszolva a kérdésedre, ők egyébként fiatalokkal is, bár maguk is fiatalok, de tőlük még fiatalabbakkal is egyeztettek, monitoringozták ezt a könyvet. A fiatalok is azt mondták erre a könyvre, hogy ez oké, vagy cool, vagy nem tudom, hogy milyen szavakat használnak most.
Akkor adni fogják a fiatalok, bár lehet, hogy már ez is egy régies kifejezés. Ez egy nagyon nagy erénye ennek a könyvnek akkor, mert nem hiszem, hogy túl sok ilyen tankönyv van, amit megmutattak előzetesen a fiataloknak. Csak reménykedünk benne, hogy miután készhez veszik, utána használják eleget.
Azt te is tudod, hogy az is szinte ilyen ciki, vagy ilyen szekunder szégyen érzete van az embernek, hogyha próbálja egyébként az ő nyelvüket ilyen nagyon-nagyon görcsösen átvenni a könyvbe, és lehet, hogy mi magunk nem is tudjuk, hogy hol és mire használhatnánk jól azokat a szavakat, amiket ők egyébként nap mint nap használnak. Tehát nem akartunk izzadságszagúan 16-17 évesek nyelvén könyvet írni, mert az inkább ciki lett volna, mint sem előrevezető. Közérthető, nem régies, de ugyanakkor a szakmaiság minden próbáját kiállja.
Minden esetre majd lehet, hogy érdemes egy TikTok felületet létrehozni, ahol a fenntarthatósággal foglalkozó fiatalok készítetnek különböző kis videókat, mert mostanában állítólag ez a menő.
Készülünk egy pont ezekre a rövid videós platformokra optimalizált kampánnyal. Csak egy mozdulat. Ez lesz a címe. Talányosan hadd mondjak csak ennyit. Sokat várunk tőle, mert nekünk is tanulni kell, hogy a mai fiatalok hogy, milyen nyelven és milyen röviden fogalmaznak, vagy legalábbis milyen rövid ideig tudjuk a figyelmüket felkelteni, vagy fenntartani. Ehhez nekünk is igazodni kell, de egyébként ezeket folyamatosan vizsgáljuk, nézzük, és hát próbálunk haladni a korral.
Ennél a témánál szerintem nagyon sokszor felmerül az, hogy gyakorlat vagy elmélet. Mondtad azt, hogy vannak olyan feladatok, amiket kipróbálhatnak, illetve hogy valahogy az egészet úgy kellene megfogni, hogy bár kapnak hasznos ismereteket is a témával kapcsolatban, de hogy valahogy átérezzék ennek az egésznek a fontosságát, és nyilván gyakran ezt úgy tudják megélni, hogy a hétköznapi témákkal foglalkozunk. Megpróbál majd mindenhonnan közelíteni egy pedagógus, tehát először csak kipróbáltat valamit, és aztán elmagyarázza a hátterét, vagy inkább az elmélet alapján lesz esetleg valami házi feladat, ami kapcsán jobban meg lehet érteni ezeket az adatokat, ezeket az információkat. Hogy képzeljük el ezt?
A könyvnek egy jelentős része, mint egy újság úgy néz ki. Írjál vezércikket, illetve adjál fel hirdetést benne. Tehát gyakorlati alapú dolog, nyilván megfelelő pedagógiai ismeretek alapján készítették a könyv ezen részeit azok a szakemberek, de ez most a könyvtől egy picit elkanyarodva, és csak egy tényleg érintőlegesen egy másik programunkról hadd beszéljek. Minket annak idején egy kiváló könyvillusztrátor és könyvszerző, Gévai Csilla, ilyen nagyon zöld könyvet jegyezte, akkor azóta már megírta a mi unszolásunkra a nagyon kék könyvet is. Kidolgozott egy programot, aminek az volt a címe, hogy Fiúról apára. És ugye ez a magyar folklor alapvetését, ami szerint az apa tanítja a fiát, az megfordította. Most csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert én vagy mi igenis hiszünk abban, hogy van egy felnőtt generáció, akiről lemondani természetesen nem szabad, és ilyet ne is mondjunk. De azt látni kell, hogy ha a jövő generációja is ugyanolyan lesz, mint mi, vagy mint én felnőttként, az komoly veszélyt hordoz magában. Ezért a fiataloknak az ilyen típusú oktatása, tanítása szerintem stratégiailag fontos minden nemzet számára, azzal a lehetőséggel is számolva, hogy azok a fiatalok, akik a fenntarthatóságot megtanulják az iskolákba, ők igenis taníthatják adott esetben még a szüleiket is. Fiúról apára program az ezt ismerte fel, és azutána beletépítve a óvodai és iskolakert programunkba, amit az Agrárminisztériummal közösen jegyzünk. Konkrétan ott arról van szó, hogy nem a csőben a lyukat vagy a meleg vizet találtuk ki, csak az, hogy egy biológia, vagy egy környezetismeret óra, vagy egy óvodai foglalkozás sokkal szemléletesebb, ezáltal sokkal élvezhetőbb a gyerekeknek, nem a csoportszobában vagy a tanterembe történik, hanem mondjuk egy az iskola udvarán kialakított magas ágyásnál, ahol a magból palánta lesz, és adott esetben odáig is eljutnak, hogy répát húzhatnak fel a földből, vagy paradicsomot szüretelhetnek a palántáról. Természetesen nem azért, hogy az iskolai menzát ezzel gazdagítsuk, mert arra azért nincs lehetőség, és nincs olyan termés, de az elmúlt évek tapasztalatai is azt igazolják, hogy az ilyen típusú élmények, azok sokkal mélyebb ismereteket adnak át a gyerekeknek, mint hogyha az említett tanterembe vagy csoportszobába találkoznának ezzel az egésszel, és az a gyerek, aki felbuzdul a iskolai vagy óvodai magaságyás mellett, és erre van otthon is lehetősége, ha más nem egy balkonládában, és ő kéri a szüleitől, hogy egyébként ha más nem fűszernövényeket termeljenek otthon a lehetőségeikhez mérten, az már egy olyan mérhetetlenül nagy előrelépés, amit nem is tudunk elképzelni. Noha egyébként a beszélgetés elején mindent bagatellizálok, azt mondják, hogy ez is kevés, és megint mondhatjuk fel a fügefa leveleket, és menjünk a természetbe.
Azért örülök, hogy behoztad ezt a témát, mert szerintem is nagyon-nagyon fontos ennél a generációnál, hogy felelőssége van egyébként, méghozzá azért, hogy az idősebb generációnak mit tanít meg, és hogy mennyire türelemmel tanítja, vagy próbálgatja meg változtatni az ő szokásaikat, mert hogy igen, itt inkább ez a fordított folyamat történik meg. Itt a tankönyv, meg egyáltalán a tantárgy kapcsán azért felmerül ez a kérdés, amit már valamennyire azért így behoztál, hogy jó-jó, hogy ők foglalkoznak az iskolában ezzel, meg lehet, hogy ez egy fontos téma ott, de hogy közben ők otthon élnek a családjukkal, valószínűleg nem ők tartják el magukat, egy csomó mindenre úgymond nincsen befolyásuk, vagy lehet, hogy legyintenek rájuk a szüleik. Mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, vagy van esetleg víziótok ezzel kapcsolatban, hogy azon kívül, hogy az iskolában milyen hatással van a fiatalokra ez a program, hogy lehet ezt kiterjeszteni akár a családokra?
Ancsa, most mondok egy fogalmat, ami fájóan bagatell, és szinte szégyellem, hogy ezt így kimondom, de ezen keresztül szerintem ezt el lehet mondani. A mi nagyszüleink, vagy még messzebbre vezető felmenőink, azért például az idény gyümölcsöknek a fogalmát, az ha más nem a szükség sanyarúságából fakadóan elég jól ismerték. Hogyha valaki akár egy iskolakert program, akár a fenntarthatósági tantárgynak köszönhetően, ez furcsa, hogy azt mondom, hogy ebből tanulja meg, de a példa azt mutatja, hogy sokan ezekből kell, hogy megtanulják, hogyha felismeri azt, hogy áprilisban nem biztos, hogy neki görögdinnyét kell ennie, vagy júniusban a földi eper szezonját kihagyva szeptemberben már ne kívánjon földi epret, mert hogy egyébként érik a kiváló magyar alma, ez egy bagatell dolognak tűnik, és azt gondolná az ember, hogy a világot ez nem teszi jobbá, holott egyébként a saját családunkat, a saját környezetünket, a saját egészségünket mégiscsak pozitív irányba befolyásolja, hogy idén gyümölcsöt fogyasztunk akkor, amikor azt terem. És hogy ne kerüljen meg a kérdésedet. Mi szövetségest keresünk és remélünk egyébként a mai diákokban. Tehát, hogyha adott esetben ez az ismeretük még korábban nem volt meg, és persze ez csak egy nagyon leegyszerűsített és egy kiragadott példa, de hogyha az az ismeretük nincs meg, hogy az év melyik szakában milyen gyümölcsöt fogyaszthatnak, és erre valaki felhívja a figyelmüket, adott esetben az otthoni bevásárlás alkalmával akár ezt érvényesíthetik is. Megint csak bagatell, és megint csak szinte fájóan egyszerű a példa, de az, hogyha valami a háztartásban elromlik, és itt most még nem beszélek a tudatos avulásról, meg azokról a mérnökökről, akik azért hivatottak, hogy valami el is romoljon, annak a lehetőségét megvizsgálva, hogy valami javítható-e, és ebből fakadóan nem kell újat vásárolni, az megint csak, ahogy az előbb mondtam, bagatell és fájóan bántó példa, de mégiscsak ezek a pici apróságok azok, amelyek megérthetőek, és az életük részévé tehetőek egy fiatal számára is. Hogyha ezekben egy ilyen pici lépést fogunk már tenni, attól lehet, hogy még mérhető mennyiségben nem fog a üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenni, bár egyébként hosszan levezethető, hogyha egyébként nem kell mobiltelefont fél évente cserélni, akkor azt nem kell legyártani, ahhoz nem kell különböző a kijelzőhöz, különböző színes fémeknek a kitermelése és a kitermeléssel járó gázkibocsátás az már pedig fog csökkenni, csak hogyha ilyenről kezdünk el beszélgetni ebben a podcastban, akkor ha eddig még valaki itt maradt, akkor utána fog kikapcsolni, de én tényleg, vagy mi Királyi Többesben hiszünk abban, hogy ezt ilyen piciben kell elkezdeni, és ezért nem értelmezhető az, hogy a változást és a jobb irányt csak az fogja elhozni az életünkbe, hogyha ma van a rögzítési időpontján péntek, és valaki azt mondja, hogy vasárnap már pedig az vezetne előre, hogy zárjuk be a világ összes Baromfi telepét. Mert ez mind nagyon szép, meg nagyon jó, és maximálisan el kell ismerni, hogy ezek a Baromfi telepek komoly ökológiai lábnyommal működnek, és terhelőek a környezet tekintetében. Csak az az ember, aki azt mondja, hogy ezeket vasárnap be kell zárni, soha nem tudja elmondani, hogy is mi lesz hét.
Én is abszolút hiszek abban, hogy az oktatás mentén van lehetőség változtatásra. Kíváncsi leszek nagyon a gyakorlatra, és nemrég Joyce Roy professzorasszonnyal készítettem egy interjút, akitől megkérdeztem, hogy szerinte mi lenne a legégetőbb változtatás, amelyet valamelyik területen el kellene kezdeni megvalósítani, és egyértelműen az oktatást mondta. Úgyhogy ezért is örültem nagyon, amikor láttam ezt, hogy ez a tantárgy kialakulóban van, illetve a tankönyvet elkészítettétek hozzá. Az idei fenntarthatósági témahétnek a divat lesz a központi témája, de emellett megjelennek más egyéb témák is természetesen. Április 19-től számos program várja azokat a diákokat, akik iskolájukkal vesznek részt, de azokat is, akik csak érdeklődnek intézményi kötelezettségtől függetlenül. Többek között a Kékbolygó Alapítvány alapítója, Áder János köztársasági elnök fog tartani egy online tanórát. A fenntarthatósági.témahét.hu oldalon számos óravázlatot lehet megtalálni, amely természetesen elsősorban pedagógusoknak segítség, de témáját és eszközeit tekintve minden érdeklődőnek hasznára válhat. aki pedig esetleg kis közösséget vezet valahol, ott is lehet hasznosítani a megtalálható tananyagokat, eszközöket, témákat, különböző ötleteket. A kidolgozott tervezetek korosztályokra vannak bontva, és néhány címet megemlítenék a teljesség igénye nélkül. Például alsó tagozatosoknál megtalálhatjuk az erdő-erdő de magas a teteje, sok kicsi sokra megy, fenntartható családi és iskolai közösség, erdőböngésző, fedezd fel a tölgyerdők titkait, Booker Kids mesék feldolgozása címeket. A felső tagozatosoknál a mobiltelefon funkciói, életútja, alkotó részei és hulladékként történő kezelése, az ezer arcú erdő, zöld költségvetés kicsiben, fenntartható közlekedés, ökodivat hét, Eco Fashion Week, fenntartható háztartás, fenntartható kisközösségek, a mi kis ökofalunk, műanyag mint veszélyforrás, fenntartható életmód és pálmaolajmentes élet is megtalálhatóak a címek között. Ezeknek egy része középiskolásoknak is ajánlott, számukra is ki vannak dolgozva ezek a témák, kiegészülve például a fenntartható életmód vagy a zöld pénzügyek témakörökkel. Számos interaktív program is lesz, amelyekre bárki be tud csatlakozni. Többek között a Pont Velem Okos program előadóival, a MÁV Volánbusz, WWF Magyarország és a Kékbolygó Alapítvány képviselőivel. Cipőnyomtatásról, közlekedésről, mobiltelefonok és az állatok közötti összefüggésekről, mikroműanyagokról, száraz elemek és akkumulátorok újrahasznosításáról is szó lesz. Az előbbiekben a zöld földnevelési oktatási programról és a fenntarthatósági témahétről hallhattatok. Ha érdekel a teljes beszélgetés és más interjúk is az úgynevezett zöld témákon belül, keresd a Lábnyomaink podcastot. Ne felejtjétek, április 22-e a Föld napja. Lepjétek meg valami jó tettel. Idén 50. alkalommal ünneplik világszerte a Föld napját, Magyarországon az idei a 30. Föld napja. Ebből az alkalomból az Agrárminisztérium rajzpályázatot hirdet óvodások, általános és középiskolások számára 4 korcsoportban 3-tól 19 éves korig. Tetszőleges szabadkézi technikával készült alkotások képét, jó minőségű fényképét vagy szkennelt változatát lehet beküldeni e-mailben június 4-én éjfélig a felhívásban szereplő e-mail címre. Korosztályonként az első 3 helyezettet díjazzák, és a legjobb alkotásokat online bemutatják, illetve kiállítják a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban is. A Mezőgazdasági Múzeum honlapján megtekinthetőek a részletek. Köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, találkozunk 4 hét múlva, és akkor is közösen gondolkodhatunk a jövőnkről időben.
A jövőnkről időben. Felelős fiatalok műsora a fenntarthatóságról.
A jövőnkről időben. Felelős fiatalok a fenntarthatóságról. Steiger Anita műsorát hallották.